Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először szeretném a gyerekeket köszönteni, mert készültem gyerektörténettel is, szóval gyertek ide, ha tudtok. Mindenkit nagyon szeretettel várok. Hát olyan sok gyerekünk van, hogy egy verszak nem elég arra, hogy mindenki dőljön. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Na, hát én szeretném a történetet egy királlyal kezdeni. Hát nem annyira király volt, inkább nemes ember. Ő volt egy a városban a leggazdagabb ember. Ez középkorban történt. És gondolkozott, mert elég idős volt, és gondolkozott azon, hogy hát mit tegyen ezzel a sok vagyonnal, amit itt összegyűjtött a földön. És közben nézett a faluban, mindenki nagyon szegény volt, nagyon nehezen éltek meg, és arra gondolta, hogy hát eddig nem tudtak sehol összetűnni, és ezért épít egy templomot a városnak. Már ezt úgyse tudja senki más megengedni, évezetekig tartani, amire összegyűjteni a pénzt, és épített nekik egy nagyon-nagyon szép templomot. És az emberek nagyon hálásak voltak neki, hogy hát végre elmehetünk a templomba, és ilyen szép helyen imádhatjuk a Jóistent. De képzeljétek el, amikor elmentek, napközben még nem is volt baj, mert világított a nap az ablakon, viszont ők jól érezték magukat, és ott szerettek volna maradni este is, és hát lement a nap, és egyszer csak sötét lett a templomba, és néztek körül az emberek, hogy hát miért van itt ilyen sötét? Lement a nap, hogy hát erre nem gondolt ez a gazdag ember, hogy ide világítást szerelje. Persze akkor még nem volt ő ilyen LED lámpa, igen, pontosan van, meg ilyen elektromos világítás, de hát mivel világítottak akkor a középkorban az emberek? Gyertyával, igen, vagy ugye a fákjával, hogyha sokan voltak. És hát mindenki oda ment, zúgolódtak egy kicsit, és oda mentek a gazdag emberhez, hogy de hát hogy van ez, hogy ide itt nem gondolkoztál a világításról. Azt mondta, hogy tudjátok, én felépítettem ezt a templomot, én úgy gondolom, hogy nektek is hozzá kell rakni a ti részeteket, és volt addig a sarokban egy ilyen nagy halomkupac, hát addig senki nem tudta, hogy micsoda, és oda mutatott a gazdag ember, hogy ott van a világítás, és leszette a terítőt arról a halomról, és mi volt ott?
Lámpa.
Hát nem lámpa, még nem égett semmi, viszont fákják voltak, ilyen, hát fadarabak, ugye, gyakorlatilag.
Majd akkor biztonságos dufa?
Hát akkor még nem baj. Olyan mondjuk, hogyha most te elmennél az erdőbe és megpróbálnál ott valahogy világítást mindenfajta hát segítség nélkül. Nem tudom. Na, tehát ott volt sok-sok fákja, és azt mondta a gazdag ember, hogy mindenki fogjon egy fákját, gyújtsa meg, és akkor az lesz a világosság. És úgy folytatták a prédikációt, hogy mindenki szépen megfogta az ő gyertye, a fákjáját, meggyújtották, és hol volt sötét? A templomban. Ezután volt még sötét?
Nem. Hát, ahol nem voltak emberek, akkor sehol.
Pont, ahol nem voltak emberek, ugye ott sötét volt. Sőt, hogyha azt mondta, hogy valaki, hogy én nem akarom meggyújtani az én fákjámat, akkor ott is sötét volt. Na, hát nem tudom, mennyire tetszettek ez a történet, de elég is figyeltetek, szóval biztos, hogy értettétek. Ti mit gondoltak, mi ebből a tanulság?
Hogy segítsünk az embereknek.
Segítsünk az embereknek, igen. Valaki. Mi a helyzet, hogy nem most, ugye most már nem templomban vagyunk, hanem itt van, úgy jutunk a gyülekezetben. Ki ez a gazdag ember? Igen?
Akinek sok pénze van.
Ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás volt. Hát ugye Isten az, aki gyakorlatilag ugye minket egy közösségbe alkot, és aki összegyűjt minket, és mi a mi feladatunk, hogy lesz itt világosság?
Igen? A lámpával.
Lámpával, igen, és ugye nagyon fontos, hogy sokszor azt hiszik, hogy Isten gondoskodik itt mindenről, hát az így van, aki minden gondja van, de nagyon fontos, hogy mi is, amikor úgy látjuk, hogy sötétség van körülöttünk, akkor bizony meg kell fognunk azt a fákját, és bizony világítanunk kell, mert hogyha mi nem világítunk, akkor a jó Isten se tud rajtunk keresztül világítani. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Az nagyon jó lenne, hogyha esetleg lerajzolnátok. Én közben beszélek, ti is figyelhettek, és rajzolhatok erről a templomról, ahol ezt sok szép ember a kezükben a gyertyákkal, vagy a fákjákkal világítanak. Szeretnék a felnőttekhez is szólni. Mindig, amikor ide állok, akkor nagyon kevés önbizalommal vagyok itt, mert úgy gondolom, hogy én itt az egyik legfiatalabb vagyok a gyülekezetben. Nagyon érdekes lehet, hogy egy ilyen kevésbé tapasztalt, kevésbé bölcs embertől hallgatjátok Isten igéjét. Így úgy gondoltam, hogy az a legjobb dolog, amivel én készülhetek, az a saját bizonyságtevésem és a saját tapasztalataim. Mert az biztos, hogy ahogy én érzem Istennel a kapcsolatot, ahogy amilyen csodákat az én életemben művel, azt ti nem tudjátok, azt csak akkor tudjátok, hogyha elmondom. A Bibliát is tudjátok olvasni, és ti is tudtok rengeteg prédikációt hallgatni, de szeretném megosztani veletek az én utazásomnak egy kis részét. A mai prédikációmat egy 3 héttel ezelőtti beszélgetésem ihlette. Nem tudom, mennyire sokan emlékeztek, van a munkahelyemen egy baptista lány, úgy hívják, hogy Galma, és vele szoktam beszélgetni Istenről. Nagyon hihetetlen nagy hittel rendelkezik. Tényleg, talán még azon is a fiatalok között se láttam akkor a hitet, ami benne nála van. Pár évet ért meg, és teljes odaadással beszél az emberekről, és teljes örömmel, és mindig azt keresi, hogy hogyan is tudna arról beszélni az embereknek, ami vele is történt az életében. És 3 hete mondta nekem, hogy elhatározta, hogy fel szeretne mondani a munkahelyről, hát mert neki nagyon fontos, hogy egy olyan munkahelyen, egy olyan munkában dolgozhasson, aminek köze van Istenhez, és nap mint nap azon fáradozhat óráról órára, hogy az ő művében tevékenykedjen. Úgy érezte, hogy Isten arra vezeti, hogy tényleg folyamatosan arra szánja az életét, a munkáját is, hogy segítsen az embereken, hogy meglássák Istent. És csodálkozva hallgattam, és elmondta, hogy náluk egyébként elég komoly felvételi van ahhoz, hogy valaki biblia munkás lehessen. Nem úgy van, hogy besétálsz az egyik lelkész, az azt mondod, hogy akkor én biblia munkát szeretnék lenni, és akkor adott neki egy pár könyvet, és utána csinálhatsz, amit szeretnél, hanem olyan, mint egy ilyen egyetemi felvételi, van nagyon sok eszély kérdésük, azt szépen le kell írni, gyakorlatilag egy komplet felvételi anyaggal kell bebizonyítani, hogy az ő motivációik és az ő elhivatásuk az valóban tiszta. És kérdeztem, hogy hát milyen jellegű kérdések vannak ebben a hivatalos felvételiben, és azt mondta, az egyik kérdés az, ami nagyon tetszett neki, hogy elveszítheti-e egy ember az üdvösségét. És egy kicsit így megütött ez a kérdés, elveszítheti-e az ember üdvösségét, és az ilyen adventista neveltetés azonnal előhozta belőlem, hogy hú, ez most ilyen hitelmi kérdés, most gyorsan alkotni kell valamit, mert egyébként nem volt értelme annak a sok éves bibliai neveltetésnek. Hát de bevallom, hogy nem voltam annyira készen erre a kérdésre, és csak úgy válaszoltam, hogy hát szerintem igen, végül is elveszítheti, mert nagyon sok olyat látunk a Bibliában, aki eltávolodott Istentől. De ugye az üdvösség, amikor az ítélet jön, akkor is ugye mondja Jézus, hogy lesznek olyanok, akik kérdezik tőle, hogy Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk ki, nem a te nevedben üztünk ördögöket, és azt fogja mondani Jézus, hogy nem ismerlek titeket. És azért mondtam neki, hogy igen, szerintem elveszítheti. És az alma nagyon komolyan ránézett, és azt mondta, hogy szerintem nem veszítheti el. Na hát itt kezdődött az én prédikációmnak a története, mert lehet, hogy mondtam valamit, de nem tudtam igazán bebizonyítani, hogy én ezt miért is gondolom. És aztán hazamentem, és gondolkodtam ezen, és És mostanában, ezt értitek egy kicsit jól, a Jóisten megpróbál egy kicsit önzővé tenni a hittel kapcsolatban, ez nem mint a jellemvonás, nem úgy nem ezt jelenti, hanem hogy megtanultam egy kicsit, hogy az ilyen teológiai kérdésektől annyira kell elszakadni, hogy elsőlegesen az a fontos, hogy a saját életeddel megéld azt. És amikor a saját életedre vonatkoztatod, és tőled kérdezik, akkor ezt meg tud mondani, és a saját hited legyen elég erős ahhoz. És úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég erős, hogy én most itt az Adventista Egyháznak a hitelvi teológiáját ezt bebizonyítsam, és levezessem oda a mellett, de úgy gondoltam, hogy az arra a kérdésre, ami rám vonatkozik, arra biztosan kell válaszolja. És azért kicsit elfogalmaztam a kérdést, és azt tettem fel, hogy én elveszíthetem az üdvösségemet. Vagyis ha másik fogalmazok, én biztosan lehetek az üdvösségemben. Most, ha körbenézek rajtatok, ti már nagyon bölcs és nagyon tapasztalt keresztények vagytok, ezért biztos vagyok benne, hogy erre a kérdésre ti tudtok válaszolni. És most engedjétek meg, hogy tényleg az én tapasztalatom az, hogy 3 héttel ezelőtt nekem rá kellett döbbennem arra, hogy én erre a kérdésre nem tudok biztosan választani. És úgy, mivel úgy éreztem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ez nem véletlenül tette fel a Jóisten a dalmán keresztül nekem, ezért én ennek mindenképpen az végére járok, és szeretnék erre a kérdésre biztosan élő hittel és bibliai gondolatokkal alátámasztva válaszolni. Persze a bizonytalanságomra is találtam okot, ezért nézzük is meg az első biblia szakaszunkat, amit szeretnénk, hogyha együtt felkeresnénk. Lukács utolsó fejezetéhez lakozzunk. Itt a 24. fejezet lesz. Lukács 24. fejezete. Ugye ez a tanítványok Emmausi útjával kezdődik, mert pedig úgy, hogy beszélgetnek azokról a dolgokról, amik történtek. Ugye már tudják, hogy Jézus nem találták a sírban vasárnap reggel. De még nem nagyon tudják elrönteni, hogy mi történt. Még nem nagyon alakult ki a véleményük. Nem látják Isten igazságát. És hozzájuk szegődik Jézus, és megkérdezi tőlük, hogy egyébként annyira érdekes, hogy amikor Isten megengedi nekünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az okosak, hogy úgy csinál, mintha nem tudja, hogy mi történt volna. És a tanítványok magyarázzák neki, hogy hát honnan jöttél, hogy nem tudod, hogy mi történt. És igazából ők azok, akik tudatlanok voltak. És nagyon, nagyon szívemarkoló volt nekem a 25-től a 27. vers. 25-től olvasom. És én mondanék itt, ó, hallgatalok és tesz szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett észre menni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdjén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amíg ő felől megiratta. És hihetetlen, abban a pillanatban, amikor ezt olvastam, már pont akkor tartottam itt ebben a bibliai szakaszban, amikor az obranapokban, amikor Dalma feltette nekem a kérdést. Hihetetlen ugyanazt éreztem, hogy hát én is egy Emmausi tanítvány vagyok. Itt van előttem az a sok-sok tapasztalat, amit Isten eddig végbe vitt az életemben. Itt van előttem az ő igéje, amit tényleg gyerekkoromtól fogva ismerek. És mégis, hogy lehet, hogy egy olyan kérdésre, hogy elveszítettem az üdvösségem, nem tudok válaszolni. És nagyon elszigeltem magam, és úgy gondoltam, hogy hány millió alkalommal próbálta nekem Isten megmutatni az ő szeretetét és az ő döntését mellettem az életemben, és én mégis, mintha nem tudtam volna eléggé észrevenni, nem tudtam összerakni a képet. Külön-külön ott volt minden előttem, és mégsem tudtam összerakni, hogy én mégis hogy érzek ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen, valaha gyengült el a hitetek, remélem, hogy igen, mert akkor van értelme annak, hogy én itt állok. Ezért nézzük meg együtt, hogy hogyan is lehetünk biztosak abban, hogy bár visszatekintőtet élet, kikor biztos lesz egy ilyen pont az életünkben, amikor Emmausi tanítványok voltunk, de mégis hogyan lehet azt elérni, hogy ne tudjunk mégis tudattalanok lenni. Egyébként érdekes, hogy egy fél évvel ezelőtt olvastam egy cikket a világ második leggazdagabb emberéről. Ez egy amerikai ember, aki a tőzs, Dével kereste igazából a pénzét, ő Warren Buffettnek hívják, és volt egy cikk arról, hogy mi is a titka a gazdaságának, hogy nagyon sokan keresik a világ második leggazdagabb emberének a titkát a gazdaságra, és az egyik pontban említi egyébként, hogy az idejének a nagy részét 6 órát minden napból olvasással tölt. Most képzeljétek egyébként, hogy milyen sűrű az ő élete. Nem tudom, hogy mennyit szoktok olvasgatással tölteni, de azt mondta, hogy ő 6 órát csak azzal tölt, hogy ül egyedül az irodájában, és olvas napilapokat, könyveket, elemzéseket, kiindulásokat. Azt mondta, hogy az az érdekes, hogy ezek mindenki számára elérhetőek. Nem titkos anyagokat olvas, nem olyan anyagokat, amiket az ő hatalmi pozíciójánál fogva kiszed az emberekből, teljesen nyilvános jelentéseket, magazinokat. És valahogy úgy éreztem, persze nem szeretném a gazdaságot összevonni Isten igéjével, de ugyanebben a hibába esnek az emberek. Ott van előttünk, nem tesz semmi mást, csak összerakja azt az információt, ami teljesen mindenki számára is elérhetővé lenne. De mégis, hogy lehet, hogy, hogy ő hatalmas vagyon tud belőle csinálni, még mások nem. Ezzel a gondolattal menve tovább, szeretném, hogyha a következő igeversenyt mennénk, mert ekkor volt ez a pont az életemben, hogy azt mondtam Istennek, hogy jó, akkor szakítok az összes hagyományjal, amiket eddig tanultam. Azt kértem Istent, hogy erre a kérdésre pontosan, világosan mutassa meg nekem a választ a Bibliából. Minthogyha most először mutatná nekem, szépen vezesse le, és valóban hadd lássam a részekből az egységet. Menjünk először a Zsoltárok könyvéhez. Most már másodjára, már Lukásnál voltunk. Zsoltárok könyvéhez. A 27. fejezet lenne, Zsoltárok 27, és itt Dávidnak nézzük meg a tapasztalatát. Természetesen azokat az embereket kerestem először, akik biztosak lehettek az ő üdvösségben. Itt olvasom az első, a negyedik és a 13. verset. Zsoltárok 27. fejezet első, negyedik és 13. verset. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában, életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. 13. vers. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az életnek fölnél. Hihetetlen volt ezt olvasni, és azonnal választ kaptam, hogy hát lehet, hogy nekem nem volt annyira biztos a tisztességem, de Dávidnak biztos volt, és ez mindenképpen egy olyan példa, amit nekem követnem kell. Hiszen az a bizonyosság és az üdvösség, ahogy ő gondolkodott, miért ne lehetne nekem is az, nem? Nem azért vannak a Bibliában a hősök, hogy tökéletes embereket lássunk magunk előtt, és elbátortalanodjuk attól, hogy mi sose lehetünk ilyen, hanem azért vannak, hogy megmutassák, hogy ő is ugyanolyan ember volt, mint te, mint én, és neki volt üdvbizonyosság, akkor ezt megadja nekünk is a Jóisten. Egy teszt, amik a levélek, beliekhez írt levél első fejezetéhez lapozzunk. Tesztelőnke 1, 5. fejezetében, a 8. és 9. verset olvasom. Tesztelőnke 5, 8 és 9. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk ébrek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek málasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez volt a következő pont, hogy tehát ez nem csak egy lehetőség, amit ad nekem Isten, hanem konkrétan azt mondja, hogy öltözzem fel, hogy ez az én fegyverzetem része, hogy én bizonyos vagyok az én üdvösségemnek. Tehát én bárhogy is értem az életemet, hogyha én nem tudok bizonyos lenni az üdvösségemben, akkor mi hiányzik az én életemből? Egészen pontosan mit ír itt a sisak? Hát most képzeljétek el egy katonát, aki elmegy háborúba, és nincsen a fején sisak. Nem sok esélye van, nem? Ez gyakorlatilag az a legfontosabb dolog, ami amit magaddal vihetsz a testekot, hiszen a fejedet éri. Igen, hát nem tudom, hogy te hogy vagytok vele, én engem nagyon megütött minden egyes ilyen iga, amit Isten nekem mutatott. Tehát nem csak az, hogy lehet üdvösségem, mint Dávidnak, hanem kell, hogy legyen, különben a fegyverzetem hiányos lesz. Lapozzunk most apostolok cselekedeteihez, és nézzük meg a negyedik fejezetet. Most egy kis leckét adok nektek, hogy csak az iga alapján keresünk, és semmilyen saját gondolatokat nem fogtok hallani, csak azt, amit az igéből szerzek. Negyedik fejezet, 12. versét olvasom. És nincsen senkiben másban üdvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más nép, amely által kellene néki megtartani. Itt volt ez a pont, amikor rájöttem, hogy az üdvösség az nem csak egy olyan dolog, ami van vagy nincs, konkrétan egy személyen kell alapulni, ami nem más, mint Jézus Krisztus. Nem lehet másban üdvösségem, ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amit Jézus tesz az életünkben, és ahogy Jézus fogadjuk el. Még egy utolsó igei gondolat a Róma 6. fejezetében olvassuk el, bár szintén ezt mindannyian jól tudjátok, sőt, említettük is a szombati iskola alatt. Róma lelkét írott levél 6.23. vers. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Amikor ezt az igét olvastam, akkor arra jöttem le, hogy milyen érdekes, hogy Isten ezt nekünk ajándékként szeretné átnyújtani. És én pont egy olyan ember vagyok, aki egyébként nagyon szeretem az ajándékokat. Születésnapomkor nagyon aranyos családom van, és egyébként szerintem én vagyok az, aki a legtöbb ajándékot kapja a születésnapjakon, mert tudják, hogy ez nekem milyen fontos, és mindig el kell néznem, ahogy mindenki kibontogatja a kis ajándékát, a Judinak meg ilyen hatalmas ajándékhalmok vannak, mert tudják, hogy ez nekem nagyon fontos. Még így az is a szabály, hogy az unokák kapnak, meg a Judi, tehát, hogy generációkra bontottuk az ajándékozást, én még befértem az unokákhoz is. És annyira könnyűnek látszik ajándékot elfogadni, akkor miért olyan nehéz, miért vannak kétségeim? Most a gyerekeket kérdezem, nem tudom, mennyire fog ezt tetszeni a szülőknek, de ugye nem sokára jön a karácsony. Mert a Mikulás is van, igen. Hát maradjunk a karácsony, nem? Tudjátok-e, hogy milyen... Kértetek már ajándékot? Kértek már. És biztos nagyon szép ajándékokat kértetek. Hát jó, mondjátok már nekem, hogy féltek attól, hogy nem fogjátok megkapni?
Nem.
Miért nem félsz tőle?
Mert bátor
vagyok. Esetleg valaki gyerekek közül bátran lehet, féle, hogy nem fogja megkapni azt az ajándékot, amit kér. Benni csak egy változó típus, csak azért akarja, hogy megdobítsa. Nem, Benni is teljesen nyugodt lehet, hogy amit kért, azt a lehetőségeket nézem, biztos vagyok benne, hogy meg fogja kapni. És olyan érdekes, hogy ugye Isten mondja, vagy Jézus mondta, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek, amikor a gyerekek ajándékot kérnek, akkor olyan reménnyel és olyan hittel tudják azt kérni, hogy egy pillanatra se izgulnak azon, hogy mi lesz, ha nem kapom meg. Persze aztán, hogyha nem kapom meg, akkor lehet, hogy van egy szomorúság, de én saját életemből én sose gondoltam azt, sose féltem, hogy esetleg születésnapomkor nem lesz ajándék, vagy karácsonykor nem lesz ajándék, mindig hittel tudtam azt kérni. És mégis bennem volt ez a kétel, hogy nem biztos, hogy én ezt az ajándékot meg fogom kapni. És erre a kétségre az okot pedig a hagyváltsak most egy kicsit váltírásokra, egészen pontosan a Jézushoz vezető út lesz az, ami megadta a választ. Ezt egyébként Gáborral most közösen olvassuk reggelenként, és hihetetlen amúgy, hogy ő hiszen vezetett személyesen az igei gondolatokban, és az RMB tanulmányokban pedig Gáborral együtt vezetett engem. Ez nem csodálatos, hogy Isten, hogy nem úgy tudja nekünk szépen részletben mutatni az igazságot, hogy több emberen keresztül, több forráson keresztül ezt csak összeford bennünk, hogy mi is tudom, mit tömmel akart nekünk mutatni. Jézus eredetű útból olvasok egy részt. Azt hiszem, hogy az odaadás fejezet volt, ahonnan ezt tettem. Midőn átadjuk magunkat Istennek, természetesen mindezt el kell adnunk, ami elválasztana tőle bennünket. Azért mondottam megváltó, Lukás 14.33 versében, ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Nem tudom, figyeltétek, hogy hogy kezdődik a szünet, hogy minden eltudjuk magunkat Istennek, természetesen mindezt el kell adnunk. Tudom, kicsit olyan mosolyogva gondoltam, hogy hát elemáknak ez olyan természetes volt, hogy ha átadjuk magunkat az Istennek, akkor mi sem természetesen, mint hogy minden, ami eddig rossz volt az életedben, azt így átadod és elhagyod. És úgy éreztem, hogy itt van az én kétségemnek a gyökere, hogy azért legbelül én is éltem azt, hogy a ajándékot azt úgy jó kapni, hogyha megérdemeljük. Úgy jó kapni, hogyha mondjuk legalább nem egy rosszat jutalmaznak meg. És szerintem, ami nekünk így keresztényeknek a kétséget okozta, hogy nem mindig érdemeljük, vagy nem mindig gondoljuk azt, hogy megérdemeljük azt az ajándékot, amit kapunk. De ez nem kérdés egyébként, hogy nem érdemeljük meg, hiszen ez Jézusnak, vagy Istennek a kenyelméből adatik nekünk. Viszont szerintem ezt mindenki érzi, hogy mégiscsak van egy rész, amit nekünk hozzá kell tennünk. És amikor ezt a részt nem tesszük hozzá, és egyébként ezt nagyon szépen taglaltuk a szombatiskolai alatt, remélem, hogy nem ismétlem magamat. Amikor ezt a részt nem tesszük hozzá, amit Isten elvárna tőlünk, akkor van bennünk kétség. És én arra jöttem rá, hogy én nem azért nem tudok válaszolni arra a kérdésre, mert bizonytalan vagyok Isten kegyelmével kapcsolatban. Ami a bizonytalanságomat okozza, az a saját akaratom és a saját döntésem. Hogyha úgy érzem, hogy én a saját részemet nem teszem hozzá, akkor nem gondolom, hogy alkalmas lennék egy olyan ajándéknak az elfogadására, amit nem érdemlek meg. Persze, igen, érdekes abba belegondolni, hogy mennyi mindent kell nekünk feladni itt az életünk során. Erre hagyj olvassak még egy elembert idézetet, szintén Jézus élete. Bocsánat, nem Jézus élete, hanem Jézushoz vezető út. Ezt mondtam az előbb, akkor jó. Azt hiszik talán, hogy igen, nagy áldozat minden felajánlani az Úrnak. Tegye fel mindenki ezt a kérdést. Mit adott Krisztus érettem? Életét, szeretetét és szenvedéseit. Minden feláldozott Istennek fia, ami megváltásunk érdekében. Látva a dicsőség Urának ezen mély megaláztatását, vajon zúgolódhatunk-e azért, hogy csak küzdelmek és önmagtagadás által nyerhetünk életet? Remélem egyébként, hogy ilyenkor ti is átgondoljátok az életeteket, én mindenképpen így tettem. Valóban az a küzdelem és az a sok tagadás, amit érzek az életemben, hogy meg kell tegyek, igazából semmilyen sem mérhető ahhoz képest, amit Jézus tett értünk. Sokáig egyébként azt hittem, hogy láttam magam előtt, hogy majd egyszer csak pár évvel később majd lesz egy olyan énem, lesz egy olyan személyiségem, amit majd nem fog szégyelleni Isten előtt. És aztán egy pár hete itt volt Erdődi Peti, aki prédikált, és nagyon szép hasonlatot hozott a délutáni folyamán. Azt mondta, hogy nagyon sokszor nálunk megvan ez az akarat, és megvan ez a döntés, és aztán szépen elindulunk az úton, és közben ott hagyjuk Isten, vagy ott hagyjuk Jézus áldozatát. És azt mondta, hogy nagyon sokszor megvan ez a döntés, és utána, amikor egyedül találjuk magunkat, és hirtelen kísértésben találjuk magunkat, akkor kell ráébrennünk, hogy igazából Jézust és Isten ott hagytuk a legutóbbi bűnvallomásunknál, és akkor nem is tud minket megerősíteni, hogyha őt nem visszük magunkkal. Fontos volt, hogy valódi bűnvallomást tartsuk az én életemben, és Krisztus tényleg Isten tökéletesen időzít minden. Tudjátok, hogy előző héten úrvacsora volt. Hát mikor máskor lenne az az alkalom, amikor tényleg végignézünk az életünkön, és azt mondjuk, hogy mindent, amit el kell hagynunk, azt valóban el szeretnénk hagyni. És még egy leckét tanultam. Készültem ugye egész héten az úrvacsorára, és úgy péntek estére úgy egészen elkészültnek gondoltam magamat. Mondtam, hogy olyan sok rossz nem lehet már a számlámon, mert itt én itt egész héten önvizsgálatot tartottam. És aztán találkoztam az egyik vendéggel, aki pont a legutóbbi prédikációm, az kb. 3 hónap ezelőtt itt volt, és eljött, Katinak hívják, és szerintem itt volt a gyülekezetben, és találkozott velem, és nagyon nehéz volt ez a találkozás, mert hát nem éppen örömteli szívvel fogadott, gyakorlatilag felelősségre lettem vonva, hogy én miért nem nyúltam ki, és miért nem beszélgettem vele, és miért nem hívtam őt jobban. És teljesen le voltam döbbenve, hiszen tudtam, hogy Krisztivel például rendszeresen tartja a kapcsolatot, meg anyuval is, és itt a gyülekezetben is volt többször. És én azt gondoltam, hogy hát minden teljesen rendben van, én hoztam el a gyülekezetet, mert én találkoztam vele, de utána gondoltam, hogy lepasztott, pontosan. Hát én nekem olyan sok dolgom van az életemben, miért pont én lennék az, akinek tartania kell, és tényleg hihetetlen érzés volt, hogy miután egész héten a saját bűneimet szépen sorra vettem és megbántam, Isten péntek este 8 órakor mégiscsak ide vezetett a Katihoz, akiről nekem fogalmam sem volt, hogy bármi bűnt is elkövettem volna vele kapcsolatban. És ez meg még rosszabb érzés volt, hogy azt éreztem, hogy nem egy tettemmel bántottam meg, hanem a tettemnek a hiányával. És tényleg ez lehet, hogy egyébként mondhattam volna kifogásokat, hogy jaj, de hát akkor miért nem hívott ő, hát tudta ő is a számomat, akkor miért nem hívott ő, hogy ennyire kellett neki, de valahogy abban a pillanatban, amikor ránéztem és láttam a könnyes szemét, egyszerűen semmi kedvem nem volt kifogásokat keresni, és tényleg akkor döbbentem rá, hogy ugye, aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, az is bűne annak. Olyan mélységekbe tudunk elmenni, és olyan mélységekbe tudja megmutatni a Jóisten, ami bűneinket, amit nem is gondolnánk. Vagy például mondok egy nagyon egyszerű példát, biztos úgy gondoljátok, hogy én most én szépen felöltöztem, prédikációt tartok, és itt a nagyon szent életem van, hát itt konkrétan a szünetben történt, hogy Zsófi és Kriszti beszélgettek, és én leültem mellük, és nem tettem semmit, azzal követtem el bűnt, hogy beszélgettek valamiről, és én felsóhajtottam. Mert megütötte a fülem egy témát, ami számomra érzékeny volt, és annyit ütött, hogy ennyit tettem, és már rossz volt. Pedig éppen a prédikációmnak egy egyeteit néztem. Tehát azt kellett belátnom, hogy tényleg semmi esély arra, hogy én magamtól tökéletes lehessek, de muszáj kapaszkodnom Isten ígéretében. Hogy olvassak még nektek a bűnvallomásról is egy elemet, szerintem, ami nekem sokat segített. Bűnvallomást őszinte bűnbánat és javulás nélkül Isten nem fogad el. Egész életünknek el kell alakulni, és mindazt, ami Isten sérti, el kell hagynunk. Ez lesz az eredménye a bűneink felett érzett őszinte bánatunknak. Nagyon érdekes, hogy és a szamatiskánál is említettük azt, hogy mit azok a bűnök, amik előjönnek, és az egész életünkben végig kísérnek. De ezt az idézetet olvasva, szeretném, hogy még ezt a felolvasásra mondott, hogy bűnvallomást őszinte bűnbánat és javulás nélkül Isten nem fogad el. Hirdetlen, hogy az a javulás, azt tudjátok, hogy az megint csak úgy van, hogy félig Isten részed, a félig a miénk. És még egy gondolat ötött belém, hogy ez a szabad akarat, amit nekünk adott Isten, ezt nagyon sokszor elfecséreljük, és nem érezzük az igazi értékét. Pedig képzeljétek el, hogy itt van Isten a világ leghatalmasabb lény az egész földön, tényleg minden sátánnak is a hadait egy szempillantás alatt el tudná sodorni. És mégis az egyetlen, ami Isten erejének gátat szab, az a mi akaratunk. Ez a mi szabad akaratunk, mert ő azt annyira tiszteletben tartja, hogy nem fogja átszörni, nem fogja átszörni a szívünknek a balkát, hogyha mi ezt betárjuk. Mert mindent le tud győzni, de a mi saját akaratunkat, azt nem fogja feláldozni, mert úgy gondolja, hogy ő annyira szeret minket, hogy ezt meg tudja nekünk adni. És ekkor döntöttem el, hogy valóban nem maradhat olyan az életem, mint eddig, hogy ha úgy nézek az én életemre, hogy viszonylag jó, igazából annyira sok rossz dolgot nem teszek, főleg, hogyha másokhoz nézem, akár hozzátok viszonyítva. Vannak olyan bűnök, amik, hát jól van, ember vagyok, mindannyian ítélkezünk, mindannyian szoktunk rossz indulatúak lenni, mindannyian szoktunk hirtelen haragúak lenni, és ezeket mondhatnánk, hogy nem kell elhagyni, de én hiszem azt, hogy Isten elvezet minket arra is, hogy ezektől is meg tudjon minket szabadítani. Menjünk vissza a Bibliához, és olvassuk el egy sokat idézett fejezetet, Máté 9, 5-től 7-dik verse. Rengeteg gyógyítást találunk a Jézus élete folyamán, ez is egy ilyen gyógyításnak a története. Máté 9, 5-től 7. Mert mi könnyebb ezt mondani, megbocsátottak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondanita ütötnek. Kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza, és azt felkelvén hazaméne. Ez egy olyan kis egyszerű történet, és talán át is futunk gyorsan rajta, hiszen ez a fejezet is 38 versből áll, mert pont ez a három ragadna meg a mi gondolatainkban. De ennyire egyszerű lenne a megbocsátásnak a története. Ezre három verssel ezt kell minden reggel, minden este, egész napon során megtenni, mert Istennek valóban van hatalma megbocsátani minden bűnt, és utána azt mondja, hogy kelj föl, és menj haza. És nekünk muszáj fölkelnünk, és mennyire érdekes lett volna, hogyha másnap visszamegy az ember, és ugyanúgy ott ül a helyén, mennyire csodálkoztak volna rajta, nem, hogy de hát mit keresel itt? Hát nem meggyógyított. Pontosan tenned gyógyított, mert mit keresel megint itt? És muszáj nekünk is nagyon komolyan venni azt, hogy fölkelkelnünk, és nem szabad visszajönnünk oda, ahonnan Isten már egyszer felállított minket. Még egy idézettel szeretném zárni a prédikációmat. Szintén Jézushoz vezető út. Ne várj addig, amíg érezni fogod, hogy meggyógyultál, hanem mondd. Hiszem, hogy így van. Nem azért, mert érzem, hanem mert Isten megígérte. Jézus szavai így hangzanak. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindezt megnyeritek és megvisszennétek. Ez nagyon érdekes, ne várj addig, amíg érezni fogod. Nagyon sokszor érzésekre várunk, hogy... És ez persze így van a hitéletünkben, mindig is lesznek olyan napok, olyan órák, amikor úgy érezzük, hogy legyőzik az egész világot Istennel. De nem véletlen, hogy a sisak az hol van? A fejünkön. Ugye a fejünkre kell tenni a sisakot, azért, mert a szívünk az nagyon sokszor akár meg is csal minket, de a fejünk az, amit hogyha megtöltjük Isten igéjével is, és ezzel a hittel, amit tőle kaptunk, akkor sose fog nekünk csalódást okozni. Én nem tudom, hogy nektek van-e bizonyosságotok az üdvösségetek felől. Azt hiszem tudom, hogyha nincsen, akkor kérjétek Istentől, hogy ezt az utat, ami nekem most csak 3 hétbe kell, de azt is lehet mondani, hogy 27 évenben, azt járjátok végig, mert hogyha ez nincsen, akkor nincsen sisakotok, akkor nincsen hiányos a fegyvertetek, és nincs értelme ennek az egésznek azt, hogy hetente is összegyűlünk. Ezért szeretnélek arra kérni titeket, hogy ha nincsen meg a te bizonyosságotok, akkor szerezzétek meg, és erre Isten engem ezen az úton vezetett, amit elmondtam nektek, lehet, hogy titeket máshogy fog vezetni. Ha pedig van, akkor ezt igenis osztuk meg az emberekkel, mert hiszen ez az öröm, amit Isten ráindított, és hogyha ezt valóban hiszük, akkor nem tudjuk magunkba tartani. Amen. megköszönjük neked azt, hogy ha megint megnyithattuk a te ígéret, és köszönjük, hogy gondolkodhatunk arról, hogy milyen fontos az, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Köszönöm azt, hogy bízhatunk abban, hogy te ezt megmutatod mindenkinek, itt a teremben is, és az egész világon te meg fogod mutatni, hogy te valóban ezt az üdvösséget, ezt mindenkinek felajánlod. Kérlek, te erősíts meg minket, hogy bármennyire is érdemtelenek vagyunk rá, de mégis a mi részünket ezt hozzá tudjuk tenni. Segíts meg, kérlek, hogy ezt az akaratot, ezt a szabad akaratot, ezt valóban te munkádra tudjuk felhasználni, és mellette tudjunk dönteni. Kérlek, segíts, hogy higgyünk abban, hogy te meg tudsz szabadítani minket minden bűnünktől, és valóban hazamehetünk majd te hozzád. Amen. Épülvén a ti szentségesítetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak hirgalmasságát az örök életre. Amen.